te testvéreink. Isten igéjét János evangéliumából fogunk felolvasni, a 17. rész 3. versét. Tehát János evangélium a 17. részének 3. versét hallgassuk meg fennállal. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Drága mennyei édesatyám, olyan sok akadály jött most mi elénk. Mindenféle apró cseprő dolgok, amelyekbe fenn tudtunk akadni, vagy fennakadhattunk. Kérlek téged, Uram, hogyha itt is voltak ezek az akadályok, vagy akár még itt is vannak, add, hogy ezeket át tudjuk hidalni belül a mi szívünkben, Uram. Az anyagi világ próbál bennünket akadályozni, hadd legyen, hadd táruljon fel egy olyan világ előttünk, amely elé nem tornyosulhatnak földi akadályok. Add így kérlek nekünk most ebben az órában a szellem szabadságát. Amen. Foglaljunk helyet. Több szempontból nagyon értékes és érdekes ez az imádság az Úr Jézusnak, amely a János evangéliumát 17. részében van feljegyezve. Az Úr Jézusnak a leghosszabb imádsága, nagyon-nagyon sok igazságra világít rá Isten igéje ezen a helyen. És nagyon értékes és érdekes ez a 3. vers is, amit felolvastam. Talán már azt is lehetne boncolgatni, hogy mit jelent az, hogy az egyedül igaz Isten, és erről is nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen itt azt írja, hogy az egyedül igaz Isten. Ugye sokan mondják azt, hogy hát az egy Isten imádunk mi más felekezetekkel, vagy akár más vallásokkal is mondják ezt, hogy végül mégiscsak ugyanahoz az Istenhez ülünk. Lehetne arról is beszélni, hogy az Úr Jézus önmagát sehol sem nevezi Krisztusnak. Na figyeljük meg, hogy sehol nem mondja azt, hogy én vagyok a Krisztus. Ezt ő nem nyilvánítja ki. Erre rá kell jönni. De itt, ezen a helyen, talán az egyetlen az egész evangéliumban, mind a 4 evangéliumban, ahol Jézus magát, nem az emberek, hanem az Atya előtt Krisztusnak nevezi az imádságban. Tehát ezek mind-mind érdekes és szép dolgok, mégsem ezekről fogok most beszélni, nem ezeket ragadom meg, nem a felolvasott igének minden egyes üzenetét fogom kimeríteni, hanem abból csak egyet, de az a csak az idézőjeles, mert nagyon fontos. Erről beszéltem én karácsonykor is, amikor együtt voltunk itt a gyerekek műsorával 24-én este, hogy megismerjenek téged. És ha emlékeznek a testvérek, akkor ott 4 pontban soroltam fel azt, hogy mit tesz a szeretet, és az egyik pontja az volt, hogy a szeretet megismeri azt, akit szeret. Én most erről szeretnék beszélni egy kicsit részletesebben, annak az ige hirdetésnek az egyik pontját elővenni, és egy kicsit ezt járni körül. A szeretet megismeri azt, akit szeret. Mit is jelent ez a megismerés? Erről is volt már szó korábban, méghozzá valamikor tavasszal, amikor az én avatásom volt, akkor az ige hirdetésemben beszéltem arról, hogy milyen a Bibliában a megismerés. Ahhoz, hogy tudjuk, mit jelent az, hogy a szeretet megismeri azt, akit szeret, nekünk tudnunk kell azt, hogy a Bibliában mit jelent a megismerés. Hát egy picit elevenítsük ezt föl, elmondom, amit akkor mondtam, de nem baj, mert Péter apostol is mondja, hogy én ezt egyszer már írtam, meg mondtam, de most megint mondom, mert emlékeztetés által serkentgetem a ti hiteteket. Hát hadd legyen ez most így velünk is. A megismeréssel talán legelőször ott találkozunk a Bibliában, amikor azt olvassuk, hogy ismerte Ádám az ő feleségét, Évát. Hát úgy ment hozzá, vagy úgy vette el, hogy nem ismerte őt? Nem erről van szó. A bibliai megismerés ugyanis sokkal mélyebb, mint itt a Földön az emberi megismerés. Nem csupán azt jelenti, hogy van róla némi információm, láttam már valahol, igen, már olvastam róla valahol, vagy láttam a fényképét, tehát ismerem, a bibliai megismerés ennél sokkal mélyebb, az a fajta megismerés, amikor megtapasztalom a másikat. Hát ugye abban az egy testé lételben, amire utal itt a megismerés szó Ádám és Éva között, éppen ez fejeződik ki, hogy megtapasztalták egymást, hogy mit jelent a másik, mit jelent a másikkal közösségben lenni, beszélgetni, együtt lakni, együtt élni. Ez sokkal mélyebb és sokkal alaposabb megismerésről van szó, mint amit mi általában a magyar gondolkodásban gondolunk erről. Azt a példát hoztam fel annak idején, most is ezt fogom felhozni, hogy az én feleségemnek a kedvenc süteménye a habos mákos. A habos mákos süteménynek én nem tudom az elkészítését, mert a teján egy kívül még talán rántottát tudom főzni. Ezt nem dicsekvésként mondom, csak azt, hogy egyáltalán nem tudom, de ha elküldenének egy tanfolyamra, és elmagyaráznák nekem a habos mákos sütemény receptjét, elkészítési módját, miből áll fel, mik alkotják, mennyi kalória, mennyi ilyen-olyan anyag van benne, hogy kell kikeverni, mennyit kell hagyni hűlni, mikor kell megenni, mikor romlott már, akkor elmondhatnám talán egy bizonyítványt felmutatva, hogy én megismertem a habos mákos süteményt, és erről nekem bizonyítványom van, mert kitanultam ezt az iskolában. De ha bibliai mértéket használunk, akkor lehet, hogy Anna lányom odajönne, édesapa, te ettél már habos mákos süteményt? Én kislány még soha nem ettem. Az ő száján meg még ott lenne a mák. Én most ettem, édesapa, és nagyon-nagyon finom, friss volt, édesanyja készítette, vagy vettünk valahol. Hát akkor nem én ismerném a habos mákos, hanem ő, mert ő ette, mert elfogyasztotta, mert megtapasztalta, hogy milyen. Ez a bibliai megismerés nem az, hogy róla nagyon sokat tudunk, hanem azt jelenti, hogy átéljük a helyzetét, vele egyé válunk. És ha így mondjuk azt, testvérek, hogy a szeretet meg akarja ismerni azt, akit szeret, annak a megismerésére törekszik, akkor azt mondjuk, hogy ez a szeretet egy nagyon-nagyon mély dolog, és ezért a szeretetért, és a szeretetben való megismerésért nagyon sok mindent kell tennünk. Így szeretett bennünket Isten, hogy megismert bennünket. A 2 Timóteus 2.19-ben, következőt olvassuk, 2 Timóteus 2.19, mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez, ismeri az Úr az övéit. Ez az Isten erős fundamentumának a pecsétje. A pecsét az hitelesít, testvére. Az hitelesít ezt valamit. Az Isten erős fundamentuma, hogy elküldte értünk az ő fiát a világba. És ezt az hitelesíti, ez azáltal válik hitelessé, hogy ő ismeri a mi helyzetünket, a mi nyomorúságunkat, éppen ezáltal is, hogy elküldte a fiút a világra, de ezért is küldi el a fiút a világra. Mózesnek azt mondja Isten, amikor beszél vele ott az égő csipkebokorból, hogy én hallottam a népnek a kiáltását, láttam az ő nyomorúságát, és azt teszi hozzá, sőt ismerem szenvedéseit. Most azért eredjel és végezd el a te feladatodat, elküldelek téged hozzájuk. Ismerem az ő szenvedéseit. Úgy ismerem a népnek a szenvedéseit, mint ahogy Ádám ismerte Évát. Nem fényképről, hanem belülről ismerem. Tudom nagyon jól, hogy mit jelent, a saját bőrömön tapasztalom meg. Kérdezhetnénk, hogy hogyan, hiszen Isten a mennyben van, a nép meg a földön van, a rabszolgaságban, hát hogyan mondhatja az Isten, hogy én ismerem? Testvérek, úgy mondhatja, hogy Isten időn kívüli és idő feletti személy, nincs időhöz kötve. És ami ott a Golgotán történt, amikor megismerte, hogy mit jelent embernek lenni, amikor megismerte, mit jelent ártatlanul elítélni, mit jelent megostoroztatni, mit jelent keresztre feszíteni, amikor a mi bűneink büntetésének a súlyát hordozta, amikor fájdalmaink ismerője lett belülről, akkor Isten egy ismerethez jutott, és megtudta belülről, hogy mit jelent embernek lenni. És Isten ezt az időben egy pár óra alatt szerezte, ezt a belső megtapasztalást, ismeretet, de mivel idő felett áll, ezért ő mindig tudta, hogy mit jelent embernek lenni, amikor már megteremtette az embert, már akkor tudta, hogy micsoda fájdalmat jelent majd nem vele egyesülni, hanem a bűnnel. Ő ezt nagyon jól tudta. Tehát Isten ismeri az embert, és ez teszi hitelessé az Isten munkáját. Amikor nem ismerek valakit, és úgy veszek neki ajándékot, mondjuk megajándékozom egy gyönyörű tollal, az egy nagyon szép gesztus lehet, de annak az ismerősömnek, akit megajándékozom, már van 10 tolla. És már mindenre külön tollat használ, mert annyi van neki, akkor a számára nem lesz az igazán értékelhető ajándék, egy nagyon kedves gesztus lehet, de hasznosítható ajándék nem. És azért tapasztaljuk a családban, hogy akik kevésbé látnak bele az életünkbe, hétköznapjainkba, olyan ajándékokat vesznek, amiknek nem tudjuk hasznát venni, mert nem ismerik a helyzetünket, nem ismerik a körülményeinket. Én már rég szakállas voltam, amikor egyszer valakitől borotvahabot kaptam ajándékba, hát igazából látszott, hogy nem gondolt bele a helyzetembe, pedig hát látni láttuk egymást, de nem gondolt bele a helyzetembe az illető, nem törekedett arra, hogy megismerje, átgondolja, átérezze az én helyzetemet belülről. Mi a családban úgy szoktunk ajándékot vásárolni, hogy beszéljük is, mert van, hogy közösen veszünk ajándékot, beszéljük, na most elmegyünk ahhoz, ott leszünk valami ünnepségen, születésnapon, kifigyeljük, hogy mi az, ami hiányzik. Hol nincs meg valami? Egy függönykard is, egy lámpa, egy valamilyen használati tárgy, mire panaszkodik, hogy jaj, ezt még nem tudtam megvenni, vagy nincs lehetőség, vagy ami feltűnik nekünk, és akkor karácsonykor összefogunk azzal a másik családdal, a harmadiknak megveszünk a hiányzó ajándékot. Isten így ismerte meg belülről a mi életünket, és Isten szelleme, aki bennünk lakozást vett, így tárja fel a mai napig Isten előtt a mi életünknek a titkait. Egyszerűen ismer bennünket Isten. Ma is ismer bennünket, akkor is ismer bennünket. Ismeri az Úr az övéit. A szeretet kutatja, hogy mit tudnék neki adni, miben tudnék neki segíteni, mit tudnék a számára pótolni. És ennyire szeret bennünket Isten, hogy így megismert bennünket, kikutatta hiányosságainkat, gyenge pontjainkat, és ezeket be akarja tölteni. Isten azt akarja, hogy mi is így szeressük őt. Ahogyan ő megismert bennünket, és ahogy ezek után tett életünk az ő szeretetéből, azt akarja, hogy mi is ugyanúgy megismerjük őt, és mi is tegyünk ő érette a mi szeretetünkből. Hát ezért mondja azt az Úr Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Amikor arról beszéltem, hogy Isten megismer bennünket, hogy megfelelő ajándékokat tudjon nekünk adni, ne olyat, aminek semmi hasznát nem vesszük, hanem amire szükségünk van, akkor azt mondhatom, hogy amikor mi ismerjük meg az Istent, akkor ez a megállapítás nem is igaz. Hiszen nem arról van szó, hogy azért ismerem meg Istent, hogy én neki valamilyen ajándékot adhassak, hanem nekem az is ajándék, amikor ő megismer engem, és az általa feltárt hiányosságokra küldi az ő betöltő kegyelmét, és nekem az is ajándék, amikor megismerem őt. Tehát nekem mindenből csak ajándék származik, mert azt mondja az Úr Jézus, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztus. Tehát amikor én meg akarom ismerni azt, akit szeretek, az Isten, még az is csak nekem ajándék, testvérek. Itt mindig mi vagyunk a nyertesek ebben a dolgokban. Itt már csak egy kérdés van, hogy akarom-e megismerni az Istent, vagy szeretem-e annyira, hogy meg akarjam ismerni. Van-e bennem igazi szeretet Isten felé, hogy ki akarom kutatni az ő lényét, az ő lényegét, hogy belülről ismerjem meg őt. Azt mondja Isten igéje, hogy isteni természet részeseivé legyetek. Isteni természet részeseivé. Mint hogy az Isten emberré lett, úgy kell az embernek, hát talán csúnyán hangzik, hogy Istenné, de talán elfogadhatóan hangzik, hogy istenivé lenni, isteni természet részesévé, hisz az Úr Jézus mondja, hogy hát a Zsoltárban mondja, hogy Istenek vagytok ti mindnyájan. Megvan ennek is a maga értelme, mert most nem fogok belemenni, de az biztos, hogy istenivé vagy istenibbé kell váljunk, hogy megértsük, megismerjük az Isten gondolatmenetét. Az Istennek az akaratát, az Istennek a gondolkodását. Azt hiszem, hogy a nem hívő embereknek az a legnagyobb baja, az a legnagyobb gondja, hogy nem akarják megismerni az Istent. Amikor egyszer elhívtak engem a gimnáziumban egy órára, egy osztályfőnöki órára, és annyi feladatot kaptam az osztályfőnöktől, hogy beszéljek a fiataloknak az én hitemről, Istenemről, és ennél többet nem kívántak, hogy a szabad területet kaptam 45 percig, akkor azzal kezdtem, hogy nagyon sokan elutasítják Jézus Krisztusról szóló örök üzenetet. Én azt szeretném, nekem az a feladatom, hogy ti, gondolva azokra a fiatalokra, akik hallgattak, ezt tisztességesen tehessétek meg, és ne pedig tisztességtelenül. Ugyanis nagyon sokan nem járnak a végére annak, hogy mi ez, hanem úgy utasítják el, hogy nem is érdekli őket, hogy mi ez. Én most azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, mi a kereszténység. Kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Isten, mi a Biblia. És hogyha ti ezt megértettétek, meghallgattátok, akkor megismertetek valamennyit belőle, és most már tisztességesen tudjátok elutasítani, az, aki nekem üdvösséget adhat, nem kell. Az, aki új életet adhat, nem kell. Az, aki békességemet munkálhatja, nem kell. Ez egy tisztességes elutasítás, már egyébként ez is tisztességtelen, de most értsék jól a testvérek, hogy tudom, hogy kinek mondok nemet. De mikor azt mondja a gyermekem, hogy én ezt az ételt nem szeretem, és ebből nem kérek, és én megkérdezem, hogy kisfiam, ettél már egész életedben egyetlen falatot ebből az ételből? Azt mondta, nem, de nem is akarok, mert nem szeretem. Akkor én értetlenül kérdezek vissza, honnan tudod, hogy nem szereted, amikor még nem is kóstoltad? Ez egy tisztességtelen, ez egy bosszantó elutasítás, igaz? Mert ha evett már spenótot, azt mondta, többet nem akarok enni, az legalább érthető. De az, ha soha nem kóstolt és úgy utasítja el, hát az érthetetlen és bosszantó. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged. És bennünket is ez bosszant, hogy amikor elhívjuk ezeket a nem hívőket, hogy legalább egy Isten tiszteletre jöjj el. Legalább tapasztald meg, hogy mi ez. És úgy megismerve mondod azt, hogy köszönöm, én ebből többet nem kérek. Akkor azt mondjuk, hogy megismerted, hallottad, mi elvégeztük a feladatunkat, a többi a te dolgod az Úrral. Milyen szomorú az, hogy mégis vannak olyanok, akik nem akarják megismerni, és milyen csodálatos az, hogy akik viszont az Isten kegyelme, akiket elhív, azokban azt munkálja ki, hogy meg akarják ismerni az Isten. Elkezdenek érdeklődni, elkezdenek információkat begyűjteni, elkezdenek kinyitni, elkezdenek részt venni az alkalmakon, Bibliát olvasni, ki ez, mi ez, hogy van ez. Még nem döntöttek, de hogyan is dönthetnének, amíg nem ízlelték, nem kóstolták. Hiszen ugye ma már ez talán tiltott dolog, de régen pinnyét sem vettünk addig, amíg meg nem lékeltük, és egy falatot nem vettünk belőle, hiszen egyébként bizonytalan lenne, hát honnan is dönthetne az ember kapásból, egyből Isten mellett, hogyha nem ismeri meg, meg kell ízlelni, Isten igéje ismeri ezt a fogalmat, hogy ki, akik ízleltétek az Isten jóságát. Megízleltem, és azt mondod, ez nagyon finom. Én ide akarok tartozni. Én közétek akarok járni. Én ismerni akarom a Bibliát. Hívő akarok lenni. Mi, akik elkezdtük megismerni Istent, mert csak ez mondható el, az nem mondható, hogy megismertük. Mi, akik elkezdtük megismerni Istent, bennünk kell legyen egy igény, ha igazán szeretjük őt, hogy minél jobban megismerjük. És Isten igéje beszél erről. A Kolossébeliekhez írt levél első részének a 9.-10. versében Pál apostol imádkozik. Olyan jó ez, hogy szüntelen azt látjuk minden levélben. Filippi, Efezus, Kolossé, Pál apostol imádkozik a gyülekezetért, igényli, hogy a gyülekezet is imádkozzon érte, de hát az ige hirdetők meg az ige hallgatók között ez már csak így szokás az ige szerint. Tehát a Kolossé 1.9.10 így fogalmaz, azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottunk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésével. Pál apostol imádkozik a gyülekezetért, hogy ti legyetek egy egészséges gyülekezet, hogy akarjatok növekedni az Isten akaratának megismerésében, majd elhagyja ezt a leszűkítő jelzőt, hogy akaratának, már csak annyit mond a végén Pál apostol, hogy az Isten megismerésében növekedjetek. Akarom megismerni az én Istenemet. Akarom megtudni, hogy milyen ő. Akarom megérteni, hogy miért döntött így. Akarom megérteni, hogy miért teremtett. Akarom megérteni, hogy miért váltott meg. Akarom megérteni, hogy miért engedi meg a szenvedést. Akarom megérteni, hogy miért használ fel démonokat az ő munkájában, mint mondjuk Pál apostol betegségének az előidézésénél, akit egy démon gyötört, a sátán angyala. Akarom megérteni a jövendő dolgokat, Jézus Krisztus visszajövetelét, a Biblia keletkezését, a gyülekezet szabályszerűségeit, Isten szellemének a munkáját, a fiúnak a munkáját, az atya munkáját. Rengeteg ilyen megismerési vágy önt el, és vágyakozom arra, hogy megismerjem őt, és így igyekszem beszerezni az információkat egyetlen dolog miatt, mert szeretem. És a szeretet meg akarja ismerni azt, akit szeret. Vágy van benne a megismerésre. Isten népe között sokféle forrása van az Isten és a Jézus Krisztus megismerésének, és ez az örök élet, mert ugye azt mondja, hogy megismerjenek téged. De hát ez az ismeret, ez nem lehet teljes itt a Földön. Ez a megismerés elkezdődik, amikor ízlelgetem az Isten jóságát, befejeződik, amikor pedig már ott vagyok az Isten országában. A kettő között pedig, testvérek, a szeretet folyamatosan ismeri meg az Isten. Ez egy folyamat. Ma többet tudok, mint tegnap tudtam, de tudom, hogy még mindig nem tudok eleget, de akarok eleget tudni. Igyekszem többet tudni az Istenről. És ebben a folyamatban a talán legnagyobb segítsége a hívő embernek a tanítás. Azért vannak tanítók Isten népe között, hogy tanítsák Istennek a népét. A tanítás az egy karizma által működik. A tanítók, akik a tanítást adják, azok a tudománynak a beszédét kapták Istentől. Minden egyes előjáró kell, hogy rendelkezzen a tudomány beszédének karizmájával, kegyelmi ajándékával. Mi profétálni nem mindenki profétál a vezetők között, mert a tagok között végképp nem mondható el, hogy valaki minden esetben kap valamilyen kegyelmi ajándékot, hanem az egyik ezt kapja, a másik azt kapja. Addig a vezetőkre is el lehet mondani, hogy az egyik ezt az ajándékot kapta, a másik azt az ajándékot kapta, de a presbiterek és diakónusok kötelező, ezt Isten igéje mondja Pál apostol szavai keresztül, kötelező, hogy tanításra alkalmatosak legyen. Az nem lehet presbiter, aki nem tud tanítani. Mert a tanítás segíti tovább a gyülekezetet abban, hogy hogy szeretett urát minél mélyebben, minél alaposabban megismerje. Hát becsüljük meg, hogyha jó tanításokat hallunk, vagy olvasunk újságban, könyvben, igehirdetésben, bizonyságtételben, mert ez bennünket kielégít, és ezért szeretjük hallgatni a tanításokat, mert egyre többet tudhatunk meg arról, akit szeretünk. Örömöt jelent ez, testvére. Örömöt jelent az, amikor az örök életben haladok előre, abba az országba, amely múlhatatlan, hogy jobban megismertem az én Istenemet, többet tudok őról. És most azon túl, hogy az Isten ismer bennünket, és hogy mi is meg kell ismerjük az Istent, szeretném felhívni a figyelmet arra a harmadik pontjára az igehirdetésnek, amit szeretnék is a leginkább kiemelni, és amit én karácsonykor is említettem, hogy nekünk is szeretnünk kell egymást, és ez azt jelenti, hogy nekünk is meg kell ismernünk egymást. A szeretet igyekszik megismerni azt, akit szeret. Nem mondhatom el, hogy szeretem a másikat, vagy csak a számmal mondhatom, de az őszinte és igazi nem lehet, hogyha én nem törekszem megismerni a másikat. Filippi beliekhez írt Páli levélben, az első rész 9. részében olvasunk erről. Itt szintén Pál apostol imádkozik, azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Azért imádkozom, hogy ti jobban ismerjetek. Hát természetesen Istent is. De természetesen egymást is jobban megismerhessétek. Az nem csak egy felületes kapcsolat, a szeretet kapcsolat, hanem az egy folyamatos, mélyebb megismerése a másiknak, úgy, ahogy Istent folyamatosan és egyre mélyebben akarjuk megismerni, a szeretetnek az egyik jele, az egyik megnyilvánulása, hogy igyekszem a másik ember sokkal mélyebben, sokkal jobban megismer. Van ennek egy nagyon szép bibliai példája, a Péter apostol első levele, 3. részének a 7. verse. Fel is olvasom ezt, tehát Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Pál apostolhoz hasonlóan leírja a házi rendet. A házi rend az, hogy hogyan viselkedjenek egymás iránt a háztartásban élők. Gyerekek a szülőkkel, szülők egymással, apák a gyerekekkel, és itt elmondja Péter apostol első levele 3. része 7. versében, hogy a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társai az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne jussuljanak. A férfiak együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel. Ugyanaz a görög szó szerepel, mint amelyik azt mondja, hogy bővölködjön a ti szeretetetek a megismerésben egyre jobban. Vagy ismerjétek meg az Isten, csupán ugyanaz a szó van mindegyik helyen. A megismerésnek a szava van. Együtt lakjanak úgy, hogy megismerik az ő feleségüket. Hát megint mondhatjuk, hogy hát nem ismerte meg, amikor elvette. Nem olyat vett el, akit ismert. Emberileg mondhatjuk, hogy de igen, olyat vett el, akit ismert. De Istenileg elmondhatjuk, nem olyat vett el. Nem olyan a te házastársad, akit ismersz. Nem olyan a te édes testvéred, akit ismersz. Nem olyan a te gyereked, akit ismersz. Nem olyan a te gyülekezeti társad, a másik gyülekezeti tag, akivel együtt jársz Isten népe közé, nem olyan, akit ismersz. Olyat, akit meg kell ismernél, meg kell ismerjél jobban. Minél jobban és minél alaposabban. Hát a házasságban ezt azért tapasztaljuk itt már 11. éve, hogy valóban nem ismerjük egymást, és Isten a férfinak adja ezt a nagyobb feladatot, hiszen az engedelmességet rója az asszonyra, amely mindig könnyebb, és a szeretetet a férfira, amely mindig nehezebb. Ezért beszél a szeretetnél a megismerésről, hogy együtt lakozzatok megismerve a ti feleségeteket. Hát persze, tartozik a feleség is megismerni a férjét, és olyan ige is van, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Isten kegyelmében, de ebben most megint csak nem merülök bele. A lényeg az, hogy nekünk is meg kell ismernünk egymást, azoknak is még inkább, akik már ismerik egymást. Azoknak bővölködni, jobban meg kell ismerni egymást. Olyan sokat találkozom azzal, magam is, mint érintett, de Isten népe között más helyeken is, a mi gyülekezetünkben is, amikor az alakul ki bennünk, hogy én azt gondolom róla, hogy ő biztos úgy gondolja rólam, hogy én azt gondolom, hogy. Tehát ilyen átkos következtetésekre jutunk magunkban, mert nincs annyi bátorságunk. Mert a szeretethez bátorság kell. A szeretet kiűzi a félelem. A félelem gyötrelemmel jár, de a teljes szeretet kiűzi a félelem. Volt, hogy úgy kerültem nézeteltérésbe valakivel, hogy hónapokig nem szóltunk egymáshoz. És az én életemben sajnos beteljesedett, ezért is ismerem belülről ezt a helyzetet, ezt az átkos helyzetet, hogy ő se szólt hozzám, bár én úgy gondolom, mivel ő volt a nagyobb, neki kellett volna engem felkeresnie, de azért én is felkereshettem volna őt, nem mentem magamat, de a nagyobbaknak, mint a férfiaknak a család főként, mindig nagyobb a felelősségük a szeretetben, és így a megismerésben is. Tehát a lényeg, hogy nem szóltunk egymáshoz ezzel a testvérrel hónapokig, és amikor majd összecsaptunk, akkor derült ki, hogy ő milyen butaságokat gondol rólam, én meg milyen butaságokat feltételezek róla, mert nem volt annyi merszünk, mert az ellentét már érezhető volt, hogy testvér, üljünk le, azt legalább beszéljük meg, hogy mi közöttünk a különbség. Hanem ő azt gondolta rólam, hogy én azt gondolom róla, hogy ő azt gondolja. És következtetésekre jutottunk, én meg úgy gondoltam, ennek egy részéről kiderült, hogy semmi köze a valósághoz és az igazsághoz, nem is gondolod olyat. De milyen jó lett volna, ha leülök, és azt mondom neki, testvér, én úgy gondolom, hogy te azt gondolod rólam, hogy tényleg azt gondolod? Nem gondolok ilyet, de azt viszont gondolom, na akkor egyeztessünk, hogy nem muszáj egyet érteni, de legalább ez egy tisztességes viszonyulás a másikhoz, hogy elmondom neki, hogy én mit gondolok róla, és megismerem, mivel szeretem, annak ellenére, hogy nem értek vele egyet, Jézus se értett egyet a farizeusokkal, de szerette őket, mint halálig, őket is. Tehát a szeretet kikutatja, igényli azt, hogy mit gondolsz te rólam, meg másokról, meg más dolgokról, egyszerűen igényli a megismerés. Hát én ezzel a testvérrel végül is oda jutottam el, hogy megszégyenültem, mivel nem csak velem volt neki ellentéte, hanem másik testvérrel is. És ez a másik testvér elmondta, hogy én elmentem hozzá, leültem vele, egy nagyot beszélgettünk, elmondtam neki, hogy mi nem tetszik, mit tett rosszul, hogy mit ítélek én helytelennek, és én csak ámultam és mondtam, testvér, te elmertél hozzá menni? Te mertél vele beszélgetni? Hát azért nem volt könnyű, mert egy elég erőszakos, erőteljes testvér, akivel meghűlt a bajunk, de azt mondja utána, imádkoztam, és olyan békesség, szeretet volt bennem, nem volt probléma. És akkor engem ez megítélt, én nem mertem, mert nem szerettem. Isten elé mentem, és kértem tőle szeretetet, meg bátorságot. Egyet nem értek ezzel a testvérrel a mai napig, de megszerettem őt. Egyik nap felhívtam telefonon, aztán megbeszéltünk időpontot, bekopogtattam hozzá, leültünk egy asztalhoz, elmondtam neki, nézd, hónapokig én így gondoltam, így látom a te életedet, mondd el, hogy te hogy látod, elkezdett velem kiabálni, de én nem kiabáltam, mert a szívemben ott volt a szeretetnek a bátorság. Ha most leveszi a fejemet, nekem akkor sincs mit veszítenem, mert én a Krisztusba be vagyok oltva. Ő meg úgy látom nincsen, de ez az ő problémája. De én ki akartam fejezni a szeretetemet. És úgy búcsúztunk el egymástól, ő mondta ki, tudod Lajos, te ezen az úton mész, én meg ezen az úton megyek. Jól van testvér, akkor azóta egy külön utakon járunk. De a lényeg, hogy Isten szeretetet adott, a szeretet bátorságát, és a megismerésnek a bátorságát. És ez kell, hogy meglegyen a gyülekezetben is. A szeretetnek és a megismerésnek a bátorsága. Mert úgy gondolom, hogy úgy gondolják a testvérek, hogy én úgy gondolkodok róluk, hogy ez így nem jó, hanem menjünk el, keressük fel a másikat, mondjuk el, én így gondolom, hogy látod ezt, testvér? Én amúgy gondolom, na jó, akkor keressük meg a helyes utat. Egyszer leültünk egy testvérrel, egy dologban, amiben ő azt mondta, hogy van, én azt mondtam, hogy nincs. Ez éppen nem személyes ellentét volt, hanem bibliai tanítás. Ő így látta, én meg máshogy láttam. Elkezdtünk erről beszélgetni. Mert mondhattam volna azt is ő rá, másoknak, ez a testvér tévejgő, szóba ne álljatok vele. Ezt is mondhattam volna. De a szeretet megismeri a másikat. Miért gondolod úgy? Leültünk, elkezdtünk beszélgetni. Voltunk vagy 6-an, 7-en, mi ketten vittük a szót. Belementünk az éjszakába, majd a hajnalba. Mindenki dőlt kifele, mentek aludni, végén ketten maradtunk, és úgy álltunk fel, na ebben akkor most egyetértünk. És ő is úgy látta, ahogyan én láttam, közeledtek az álláspontjaink, és úgy álltunk fel, hogy egységesen gondolkoztunk arról a bizonyos dolgokról. Mert megértettem olyan dolgokat, amiket ő már korábban megértett, és ő meg megértette azokat, amiket én értettem meg korábban, összeadtuk ezt az ismeretünket, és egy új felismerésre jutottunk együtt. Milyen kegyelem az, hogyha Isten elsegít bennünket ilyen új felismerésekre. Milyen kegyelem az, hogyha nekem már nem arra kell hagyatkozni, hogy milyen benyomásom van a másik benyomásairól rólam, hanem tudom, hogy mi a véleménye, de nem csak rólam, hanem bibliai tanításról, harmadik testvérről, negyedik dologról, ötödik dologról. Ehhez viszont meg kell ismernünk egymást. És ha mi szeretjük egymást, vagy szeretni akarjuk egymást, akkor mi akarjuk megismerni egymást. Ha nem akarjuk megismerni egymást, beszélhetünk a szeretetről, de tetten érjük, hogy igazából nem szeretjük egymást, mert nem akarjuk megismerni a másikat. Hát ez áldozattal jár, nehézséggel jár. Meg kell hallgatni, el kell szenvedni, el kell menni, meg kell hívni ebédelni, meg kell látogatni, ha beteg, fel kell hívni, ha már régen találkoztunk. Ez mind-mind áldozat, ez mind-mind idő, ez mind-mind nehézség. Talán nem véletlen az, hogy én is ezt így hallottam, hogy egy ember 200 másik emberrel tud foglalkozni maximum. Mert az agyi kapacitás többre nem terjed ki. Egyszerűen nem tud már többen foglalkozni, csak legfeljebb 200-zal. Ezt egy lelkipásztor mondta el, hogy ő ebből nagyon sokat tanult, hogy annyit törekszik a gyülekezetébe jó rendet tartani, meg mindenkit ismerni, meg mindenkinek segíteni, de mivel nagy a gyülekezete, megértette ezt, egy agykutató mondta, egy hitetlen agykutató. Valami díjat nyert akkoriban, biztos tudnom kéne a nevébe, nem tudom. Lehet valaki tudja. Egy híres magyar, világhíres agykutató, hogy 200 embernél többet egy ember nem ismer, nem tud a gondjaival foglalkozni, mert értelmi kapacitás maximum eddig terjed. Na akkor egy átlag embernek lehet, hogy csak 100 vagy 150. Amikor már azzal küszködik valaki, hogy ennek a határait súrolom, az agyi kapacitás határai, az jó, testvér. Az jó. Amikor törekedni kell, hogy ebbe a 150-ben még egy beleférjen, vagy ebbe a 200-ban még egy 201-edik, ennek is felvállalom a terhét. Már elfelejtek dolgokat a testvérekkel kapcsolatban, már néha kiesik, de nem azért, mert nem szeretem, hanem elértem a megismerés határait. A szeretet határai azok, talán sokkal-sokkal nagyobbak. De a megismerésnek vannak azért határai, mert töredékes a mi ismeretünk, így mondja Isten igéje. Akkor jó, testvére, ha elérkeztünk a határig, már nem tudok többet tenni, már nincs időm többet meglátogatni, már nincs időm többnek a terhét feloldozni, vagy erőm nincsen. Hát Krisztus szeretete ezért végtelen, mert ott a Golgota keresztjén az egész világ belefért a szívébe, nem csak az akkor élő, de még mi is. Meg majd az ezután születendők is. határtalan értelmi képességet, határtalan szívbéli állapot, határtalan szeretet. Mi, ha elérkezünk, addig a 200-ig testvérek, az már nagyon jó, az már örök, de akkor azt ismerjük meg igazán és szeretettel. Van egy olyan ige is, befejezésül ezt szeretném felolvasni, Korintusi levél, első Korintusi levél 8. részének az első verse figyelmeztet bennünket egy reális veszélyre. 1 Korintus 8.1. Második felét olvasom csupán. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Hát valóban van olyan ismeret, amely nélkülözi a szeretetet és felfuvalkodottá tesz. Tehát nekünk az ismerettel ilyen szempontból vigyáznunk kell. Nem az a szeretet, hogyha én csupán megismerem a másikat. Ugye a kémek is információt gyűjtenek a másikról, másik városról vagy másik államról, de éppen azért, hogy el tudják pusztítani, azért ismerik meg, hogy a gyenge pontjaikat felfedezzék és ott tudjanak rájuk törni. Hát a mi megismerésünk az nem ilyen. A megismerés önmagában nem szeretet. Nem szeretet. De ez igazi szeretet nincs megismerés nélkül. Az igazi szeretetben benne van a megismerni akadás, akarás, sok minden más mellett. A szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent elfedez, de ismerni is akarja, akit szeret. Tehát, ha csak ismerünk, az kevés. De hogyha csak mondjuk, hogy szeretünk, megismerés nélkül, az is kevés. Szeretnünk kell egymást, és meg kell egymást ismernünk. Úgy, ahogyan az Isten is megismert bennünket, úgy kell nekünk is törekedni az Isten megismerésére, és úgy kell nekünk törekedni az egymás megismerésére. Adjon az Úr ebben jó előmenetelt nekünk.